Dicsértessék a Jézus Krisztus! Heffler Gábor, Szobi plébános vagyok. A mai evangélium a Lukács evangéliuma 13. fejezetéből a 22. verstől a 30. versig tart. Felolvasom. A városokban és falvakban, amelyeken áthaladt Jézus, mindenütt tanított. Így tette meg az utat egészen Jeruzsálemig. Valaki megkérdezte tőle: Uram, ugye kevesen üdvözülnek? Ezt válaszolta: Igyekezzetek a szűk kapun bejutni, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni rajta, de nem fognak tudni. A házura feláll, és bezárja az ajtót, ti meg kint maradtok, és zörgetni kezdtek az ajtón. Uram, nyisd ki nekünk! Akkor azt fogja nektek mondani: nem tudom, honnan valók vagytok. Ti bizonygatjátok. A szemek láttára ettünk és ittunk, a mi utcánkon tanítottál. De ő mégis megismétli: nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok egy szálig, ti gonosztevők. Lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában látjátok, magatok meg kirekesztve. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, ez az adás élő adás. Lehet hívni a rádiót a 061-374-09 és 04-es telefonszámon. Fel lehet tenni az evangélium vagy a magyarázatával kapcsolatosan kérdéseket. Ha lesz kérdés, akkor arra figyelek, és arra próbálok közvetlenül válaszolni. A gyakorlatom szerint az első pont az evangélium magyarázatban mindig az adott szöveg konkrét megmagyarázása. Ennek a résznek a katolikus kiadású Biblia az üdvözölők száma címet adja. Ennek a résznek elég riasztó, pessimista, elutasító a végső kicsengése, de ez az eset is rámutat arra, hogy sosem szabad a Bibliát csak egy helyen olvasni, mindig más helyekkel összefüggésben együtt kell olvasni és együtt kell értelmezni. Nézzük a mostani szöveget. Tehát Jézus útban Jeruzsálem felé tanít. Ő is úgy tanít, hogy én szeretnék, hogy egy kicsit párbeszédet folytassak. Őtőle többször sokan kérdeztek az emberek: Uram, ugye kevesen üdvözülnek? A kérdés is érdekes, mert a kérdésben is már szinte sugallni lehet a várt vagy a kiprovokált választ. Hát Jézussal szemben nem lehet arra gondolni, hogy egy kérdés nyomást gyakorol és provokálja a választ, inkább arról árulkodik, hogy a kérdés feltevő hogyan gondolkodik. ez fontos, mert Jézus ugyanitt nincs szó arról, hogy a farizeusokkal vitatkozik, de valószínű, hogy most is egy szűkkeblű, farizeusi gondolkodású ember teszi fel a kérdést, mintha már állítaná is, hogy ugye kevesen üdvözülnek, ugye csak a kevés számú választott. És Jézus ezt a kérdést ilyen formában elutasítja, ezért negatív a mostani részletnek a befejezése, de más összefüggésben egészen pozitív a válasza arra, hogy kik üdvözülnek. Tehát először ezt válaszolja nekik, hogy igyekezzetek a szűk kapun bejutni. Vagyis hoz egy hasonlatot, egy példát, egy kaput. Szerette a kapu hasonlatot. Ennek az a magyarázata, hogy akkoriban olyan városállamok voltak, amelyek körül voltak kerítve egy hatalmas fallal, és a városba csak a kapun keresztül lehetett ki vagy bejutni. És voltak olyan kapuk, amelyek csak gyalogos átjárásra szolgáltak, és nyilván voltak nagyobb kapuk, nagy kapuk, ahogy manapság is. Van kiskapu és nagykapu. És a kiskapun nem férnek át a nagy testű állatok, de alkalmas Jézusnak arra, hogy a túlzott öntudattól felfúvódott embereket is figyelmeztesse arra, hogy ti sem fogtok átférni azon a szűk kapon. Mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni rajta, de nem fognak tudni. Miért nem fognak? Mert a házura bezárja az ajtót, és ti kopogtok, és az ajtó az nyilván akkoriban nem üveges ajtó volt, nem lehetett rajta kilátni. Valószínűleg tartom, hogy akkoriban még a kímlelő nyílás sem volt szokásban, így hát csak rejtetten beszélnek egymással a kapu egyik feléről a másik felére. Azt fogja nekik mondani a hang után, hogy nem tudom, honnét valók vagytok. De azok bizonygatják, hogy a szemed láttára ettünk, ittunk, a mi utcánkon tanítottál. De megismétli, nem tudom, honnan vagytok, távozzatok. És kénytelenek távozni, és akkor megemlíti Jézus, hogy akikben ők olyan nagyon bíztak, Ábrahám, Izsák és Jákob, és hogy az ő leszármazottainak tartották magukat, azok ott lesznek a mennyekországában, de az itteni emberek, akik valószínű, hogy nem ütötték meg az elvárásoknak azt a mércéjét, amit az említett szentek mutattak, akkor nem mehetnek be a társaságukba. Viszont jönnek majd keletről, nyugatról, északról, délről, vagyis minden felől, és azok helyet foglalnak Isten országában. Jézus sokszor korrigálta, javítgatta a zsidó kiválasztottság öntudatát, hogy az nem elég abban bízni, nem vezet sehová. A cselekedetekre ugyanúgy szükség van most is, mint mindig, mert azok alapján és a hit alapján bírál el bennünket az Isten. És itt is megfogalmazza azt a szentenciát, szinte közmondássá lett mondást, amit másutt is, hogy vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Vagyis akik magukat elsőnek képzelik a kiválasztottság alapján, azok nagyon könnyen csalódnak, ha nem nyújtják azt a teljességet, amit Isten elvár tőlük. Ezért mondtam, hogy elutasítónak látszik Jézus válasza, de hála Istennek idézhetek egy másik fejet, ahol szinte ugyanaz a kérdés vetődik fel a Márk evangélistánál a gazdagság veszedelmével kapcsolatban, és itt emlegeti Jézus azt, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, vagyis a tűfokához hasonlító kapun, ez egy népi elnevezés volt valószínűleg, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Ezen szerpölött csodálkoztak, és egymás között kérdezgették, hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett, és folytatta, embernek ez lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Vagyis testvérek, ha üdvözülünk, akkor Isten irgalmából és szeretetéből fogunk üdvözülni. Eljutottunk most a felolvasott bibliai rész teljes megmagyarázásához, összefüggésbe, párhuzamos helyekkel kapcsolatba állítva. Most akkor szabadabban magyarázhatom ezt a témát. Itt van előttem Ferenc pápa, az irgalmasság arca kezdetű bullája, latinul a Misericordiae Vultus, gyönyörű szép írás abban a témában, amit a mostani pápák nagyon hangsúlyosan elénk tárnak, már második János Pál az irgalmasság ünnepével és az egész kultusznak a bevezetésével, és most Ferenc pápa is folytatja ezt a témát. Az a szerencsés helyzet a Mária Rádió hallgatóinak, hogy úgy mondjam, hogy holnap lesz papi gyűlés a mi esteresi kerületünkben, és éppen nekem jutott az a feladat, hogy ismertessem a Szentatyának ezt a bulláját, és hát én alaposan átolvastam, aláhúzogattam, kijegyzeteltem, és most ismertetni fogom. 25 fejezetből áll, 25 ilyen cikkelyből áll, nincs különösebben tagolva. Én éppen azt végeztem el, hogy mindegyik cikkelynek próbáltam egy címet adni, és egy mondatot írni róla, és egy kicsit tagoltam, hogy miről szól ez az egész bulla. Én úgy látom, hogy az első két rész, hogy mi az irgalmasság fogalma. Ezzel kapcsolatosan egy irgalmasság évét vezet be a Szentatya, és most nem sokára lezárja, erről esik szó. Aztán részletesebben az irgalmasság miben léte, hogy az nem gyöngeség, hogy az segít befogadni a Szent Háromság szeretetét, hogy az irgalmasság Jézus példabeszédeiben nyilvánul meg, hogy az egyház életében nagyon jelentős az irgalmasság gyakorlása, és a következő résznek azt a fejezet címet adhatnám, hogy az irgalmasság alkalmai, áltatosságai, a zarándoklat, a jubileumi év, az irgalmasság misszionáriusainak a szétküldése. Aztán szó esik az irgalmasság és az igazságosságról, mert nagyon sok embernek fölvetődik, hogy az irgalmasság nem, de gyöngeség az igazságossággal szemben. És végül van két befejező buzdítás. Hát amennyiben még lehetőségem van egy pár perc, némely fontos mondanivalót kiemelek. Tehát az irgalmasság fogalma egy nagyon szép mondat, az, ami ezt meghatározza, ez akár közmondássá is válhat. Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának az arca. Az irgalmasság szó, tett, törvény, út, de amint hallottuk, elsősorban arc. Mert az emberi arcon látszódik meg leginkább az együttérzés, a részvét, és a mennyei Atya is egy együttérző, résztvevő arc, és ezt Jézus Krisztuson keresztül mutatja meg nekünk. Az irgalmasság éve, december 8-án kezdődött, szepőtelen fogantatás ünnepén, és most 16. november 20-án Krisztus király ünnepén zárul. Ebben a két dátumban benne van a II. Vatikáni zsinat befejezésének 50. évfordulójára való utalás is. Végül is az irgalmasságot a II. Vatikáni zsinat pendítette meg először hangsúlyosan, amikor azt mondta 23. János, hogy Krisztus jegyese most inkább az irgalmasság gyógyírját veszi kezébe, mint sem a szigor fegyverzetét ölti magára. A zsinaton lesújtó diagnózisok helyett bátorító gyógymódok, gyászos jövendőlések helyett biztató üzenetek szólaltak meg. Az irgalmasság miben léte? Az isteni irgalmasság nem gyöngeség, inkább az isteni mindenhatóságnak jele. Isten annyira erős, hogy az irgalmasságot is megengedheti magának. Jósága érvényesül a büntetéssel, a pusztítással szemben. Az irgalmasságot Jézus példabeszédeiben ismerhetjük meg, az elveszett rahma, az elveszett bárány és a tékozló fiú története erről szól, valamint a 70-szer-7-szer való megbocsátás. Gyakoroljuk az irgalmasságot, mert korábban velünk is irgalmasságot cselekedtek. Az egyház nyelvezetének és gesztusainak is sugározniuk kell az irgalmasságot, minden módon kifejezve. Az irgalmasság alkalmai, például a zarándoklat, például megnyílni azok felé, akik a modern világ perifériáin vannak, ezt nagyon hangsúlyozza Ferenc pápa, nyissuk meg a szemünket, hogy észrevegyük a világ nyomorúságát, és érezzünk késztetés arra, hogy meghalljuk a segélykiáltásokat. Gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Gondoljunk az ijesztőkre, szomjazókra, ruhátalokra, jövevényekre, betegekre, rabokra, halottakra, a tanástalanokra, a tudatlanokra, a bűnösökre, a szomorkodókra, a megbántásokra, a kellemetlenekre, az imádságra. Az irgalmasság és igazságosság kapcsolata azt jelenti, hogy kerüljük a törvényességet. A hit fontosabb a törvény megtartásánál. Az irgalmasság nem ellentétes az igazságossággal, mert az Isten irgalmas, az Isten haragja csak egy pillanatig tart, az Isten irgalmassága pedig örökké való. Testvérek, akkor lassan befejezzük ezt a Biblia magyarázatot, a Szent Atya befejező buzdítása, hogy a mindennapi életünkben éljük meg az irgalmasságot, a jubileum során engedjük, hogy Isten meglepjen bennünket. Teréz anyának van egy nagyszerű kis összeállítása, oly sok ilyen van. Ő azt mondja, a hallgatás irgalom, amikor nem fedett fel testvéred hibáit, amikor készségesen megbocsátasz anélkül, hogy a történteket felemlegetnéd, amikor nem ítélsz, hanem imádkozol, a hallgatás irgalom. Na, ezekkel a szavakkal fejeztem be magyarázatomat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.